Míg az ország minden tájára indítanak mentesítő vonatokat, buszokat, hévszerelvényeket. Országszerte napos, fátyol felhős az idő. Délután északon, északnyugaton beborul az ég, előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Napközben 32-37, este 26-33 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. Híradással délben jelentkezünk legközelebb, 11 óra 4 perc.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Őszi kék. Kedves hallgatóink, Arany János verseit Kézdi György mondja el. Az ihlet s unalom megszállja, veszi a rozzant kopogó eszközt, s múlatja magát vele négy fala közt. Nem figyel arra deli hallgatóság, nem olyan szerszám, divata is óság. Az öreg úr fél süket és fél vak, maga számára is lopva zenél csak. Ami dalt elnyűjt ez az emberöltő, s mit összelopott mai zeneköltő, öreg úrnak egyről sincs tudomása, neki új nem kell. Amit ő ver, más a. Mind régi dalok csuda hangmenettel, váltva kemény, lágy, s magyar a némettel, hegyes éles jajja úti betyárnak, ki hallja szavát törvény famadárnak. Nyers vadriadás, mire a leglágyabb hangnembe a húr lebukik, lebágyad, ott zokog, ott csúsz kígyó testtel, hol végzi, ki tudná. Nincs az a mester. Majd egyszerű dal, édes dedenömlő, tiszta remekké magába szülemlő, pendül, melyen a tánc tétova ringat, mint lombot a szél, ha ütemre ingat. Olykor egy-egy ének nyújt neki vigaszt, a hitújítás kora szülte még azt, benne a tört szív, bűnt valva, leverve, vagy erős hittel Istenhez emelve. Mindezt öreg úr nem mintha kihozná, kopogójából, csak képzeli hozzá, s ha nem sikerül kivitelben a dal, a két öreg szerszám egymásra utal. De azért nem tűri rajta meg a port, emlékezetes neki minden akkord, egy hang, s feledett régi dalra émed, szövege cikornyás, dallama német. Az öreg úr így dalai közt élve emlékszik időre, helyre, személyre, kitől, mikor és hol tanulta, dalolta, ezt is, amazt is, gyermekkora volta. Néha egy új dalt terem, önkint húrja, s felejtileg ott, már ő le nem írja,
később, ha megint eszébe ütődik, álmodta-e, vagy hallotta, tűnődik. Sokra bizony már alig viszi dolgát. Ő is minden nap feled egy-egy nótát. Nem is a művész babérja hevíti, csak gémberedő ujját melegíti. Gyakorolt is, amit valaha tudtál, hasznát veheted, ha nyomorba jutnál. Ha kiülsz, öregem, vele útférre, hultán kalapotba egy-egy fillérke. A törgyek alatt, Margit-sziget. A törgyek alatt szeretek pihenni, hova el nem hat város zaja semmi. Zöld lom közein áttörve az égbolcs, a rétmezein begyül árny és fényfolt. A tölgyek alatt oly otthonos itten. Évem leapadt, íme gyermek lettem, mint mikor a tölgy sudarát megmásztam, hol seregéig költ, s vígan madaráztam. A tölgyek alatt több egykorú társal madárfiakat kifeszítünk nyársal, jó tűz lobogott, zizeg a kis bogrács, s ha bealkonyodott, haza már egy ugrás. A tölgyek alatt örömest valék én, bár a madarat hagytam utóbb békén. Gyermeki önző korom ifjú ábránt veszi ösztönző szárnyára, s tovább ránt. De tölgyek alatt valamerre jártam, szülőhonomat csak is ott találtam, s hol tengve tunyán hajt, s nem virul a tölgy, volt bár Kánaán, nem lett honom a föld. A tölgyek alatt még most is elülök, bűvkép csalogat, ábrándba merülök. Hajókerekek zubogását hallom, hajrá gyerekek, a vízimalom. A tölgyek alatt ím meglep az alkony, hűsebb fuvalat zörög át a parkon, felhők szemerebben, haza sietek, jobb ott, melegebben, ki vén, ki beteg. A tölgyek alatt vágynám lenyugodni, ha csontjaimat meg kelletik adni. De akárhol vár a pihenőhely rám, egyszerűen bár, tölgy lenne a fejfám. Őszikék. Olvasó, ha fennakadsz, hogy könyvem címe Őszikék, tudd meg, e néven virágok vannak ősszel, és csibék. Ha virágok, a deres fű hantját szépen színezik, ha csibék, ez is megjárja, ki olyanra éhezik. A virágnak nincs illatja, ha megcsapta őszidér, de csibének húsa vére, s a konyhában többet ér. Amit én ez ugba jegyzék, nem hagy bennem mély nyomot, de enyhültem, hogy kiöntém, amikor fájt és nyomott. Isten látja, az enyém, tán nagyon is szeretem, és ha fájt a vélt mellőzés, lopva ide temetem. Mint Midás király borbéja, ura fején, hogy mit lát, ó, ne kelljen elsusogni soha innét, lengen át. vásárban. Gyékényes, abroncsos alföldi szekér. Honnan cipel a sors? S e három egér? Hoztál-e piros ló új búzamagot? Mezőküde lelkét? Friss széna szagot? Odakünn már, ugye megért a kalász? Rét gyapja lenyírve, foly a takarás, bogják tetejéről egy-egy sutagém néz szétaratóknak vidám seregén. Rég nem látta bizony vidámnak e nyájt, minden nyara új sebb, a régire fájt, de talán most e nagy mezei jószág áldást hoz az egyszer. Szép Magyarország, legyen is megáldva e föld, Isten maga telke, mint rég ezelőtt, mikor én is markot hajtani kezdtem, s nem sikerült, bárhogy s mint igyekeztem. Így vézna ügyetlen testi dologra adtam fejem a bölcs tudományokra. Barázda helyébe szántván sorokat, nem kérkedem ezzel, mert az se sokat, de hogy a mezőt az anya természet kebelét elhagytam, sajog egy érzet, holtig sajog itt benn, s tüzesebben vér, láttodra te búzás, alföldi szekér. Öreg pincér. Az öreg pincér se gyanítja, hogy versbe legyen kanyarítva, de kivált, hogy pláne magyarba. Ha gyanítná, jönne zavarba. Töri bár 20 éve a nyelvet, s foga megritkult, haja elment, nem bírta kivenni a vadját. Megijedne bizony, hogy eladják. Fizető kellner sose lesz ő, nem kenyere a 2x2, szolgálni sem ugriszilaj már, megelőzné bátran a lajhár. Hogy sokra se vitte a pályán, megláthatod ócska ruháján, galléra törött, s elegendő karjára egy hétig egy kendő. Mint nem fia e mai kornak, lőn Ganimédje víznek, bornak, kenyeret hoz, váltod a tányért, ingyen teszi, nem adományért. Ha azonban vetsz neki éppen pár fillért, köszöni szépen, nem mint az a sok cifra dendi, s hozzá is adja, küzdi hendi. Köre hát nem valami széles, de mi hű szolgád, mi kedélyes, jó szót neki, ha belefúl is, elkotyog érte, magyarul is. S elpörgi legyen bár 4 lap, könyv nélkül, hogy mi az étlap, mást írtak, sose kell megróni, meg lesz az a sült makaróni. Ha senki se hívja, elámolyg a folyosón, vagy fels a lábolyg, hadd futkosson a többi kölyök, s meglöki minden tálca, könyök. Elnézi, bedőre világ ez, hogy fut rohan, enni se hágy ez, nyerekedni, vigadni a csődbe, Dunába, vagy a temetőbe. Na öreg, ha lenéz más minden, jer elő, szolgálj te ki engem. Bár nem vagy fashionable mód is, gyere, meg lesz borra valód is. Jer, osonjunk félre mi ketten, jó ott nekem a szögeletben, rajtam sincs semmi legényes, hadd üljön elől, aki kényes. Társaid úgy is annyiba néztek, hogy nekem a főtrost is bíztek. Te legalább nem rágatod a gúst. Adsz, ha ígértél, becsületes húst. Naturam furca expellas. Gyermekkoromban felköték a színben egy nagy tök harangot, amely ugyan nem ad a hangot, de másképp vígan működik, meg volt a súlya, lódulása, kötelét, hogy jól visszarántsa, s vele a kis harangozót. Szóval csinált kombóciót. No, mondám majd, ha nagy leszek, valódi harangot veszek, és azt egész nap kongatom saját kényemre szabadon. Így kongatom most untalan e verseket, bár hangtalan. Mindvégig. A lantot szoríts kebeledhez, ha jő a halál. Ujjod valamigazt pengetheti, vígaszt búselme talál. Bár a szerelem s bor ereidben nem forr, ne tedd le azért. Hát nincs örömed, hát nincs bánat, amit rád bal sors kezemért. Hisz szép ez az élet fogytig, ha kíméled azt, ami maradt. Csak az ősz fordultán, leveleit hultán, ne kívánj nyarat. Bár füstbe reményit, s egeden felényit, sincs már fel a nap. Ami derűs, élvezd, borúját meg szélezd, légy te vidorabb, s ne hidd, hogy a lantnak ereje meglankadt, csak hangköre más. Ezzel, ha elégszel, még várhat elégszer dalban vidulás. Tárgy künn, s te magadban és érzelem az van, míg dobban a szív. S új eszme, ha pesdül, ne vonakodj restül, mikor a lant hív. Van hallgatód? Nincsen? Te mondd, ahogy Isten adta mondanod, bár puszta kopáron, mint tücsöké nyáron, vész is ki dalod.
Őszi kék. Kedves hallgatóink, Arany János verseit Kézdi György mondta el. Szerkesztette Albert Zsuzsa. Rendezte Dobai Vilmos.
A hangfelvétel 1991-ben készült, és legutóbb 2007. március 2-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Királyi hétköznapok Szent István udvarában. első államalapító királyunkról nem tudjuk pontosan, hogy mikor született, és ami nekem ennél fontosabb, nem tudom magam elé idézni az arcát. Hiába hunyom be a szemem, nem tudom elképzelni. Más el tudja képzelni? Mondjuk egy történész.
Hát én azt hiszem, hogy az egyéni arcvonásait a történészek sem tudják elképzelni, ennek egy rendkívül egyszerű oka van, ez pedig a korban, a 11. század első felében keresendő, és a rövid lényege az, hogy ebben az időszakban sem Istvánról, sem az akkori politikai élet, az akkori közélet többi személyiségéről nem születtek egyéni arcvonásokat tükröző képzőművészeti ábrázolások. Istvánról, Szent István királyról az egyetlen nagyjából hitelesnek tekinthető ábrázolás az a koronázási ékszerekhez tartozó koronázási paláskon található meg, amely 1031 körül készülhetett.
De akkor ő már öreg volt.
Ez már egy öreg, betegeskedő uralkodót ábrázol. Nem egy fényképszerű ábrázolásra kell gondolnunk. Ez az ábrázolás is csupán annyit mutat meg az idős István királyból, hogy egy megtört, öreg, szakállas, bajuszos férfi arc.
Korábbról, sokkal korábbról hű képünk van az uralkodókról és a polgárokról Nyugat-Európából. Nekünk itt miért nincsenek képeik?
Én azt hiszem, hogy ez nem magyarországi sajátosság, a korabeli Nyugat-Európa, tehát az István korabeli Nyugat-Európában is a román stílus, illetve a korafeudális kezdődő érettfeudális keresztény szemléletmód mellett a képzőművészetben általában nem törekedtek az egyéni ábrázolásmódra, idealizált képek születtek a kortársairól is. Az is érdekesség talán, hogy későbbi árpádházi uralkodókkal ellentétben Istvánról még pénzérmén sem ismerünk ábrázolást.
Leírások születtek-e róla? Külhontba ment feleséget hozni. Talán ott a helybeli literátusok írtak valamit, vagy egyházfik róla.
Sajnos erre is nem meg kell válaszolnom. A korabeli írásos források, tehát a német krónikák, évkönyvek, illetve az Árpád korban született magyar krónikák, legendák sem foglalkoznak a külsejével, sokkal inkább a politikai cselekedeteivel, a hallgatók számára ismert államalapító tevékenységével. Általában el lehet mondani, hogy a reálisnak tekinthető forrásokból nem csak a külsejéről nem tudunk meg sokat, de valódi magánéletéről, egyéni tulajdonságáról is meglehetősen keveset ismerünk.
Kezdjük azzal, hogy 975 körül született, tehát erről sincs pontos adatunk. Az első, akit vissza tudunk vezetni az ősei közül, az Álmos volt, annak fia Árpád. Árpádnak volt 5 gyermeke, közülük Zolta, feltehetően Zolta volt Gézának az szép apja. Zolta fia volt Taksony, Taksonyé Géza. Géza hitvese volt Sarolta, és innen egyenes az út ugye Istvánhoz, akinek Gizellától született 2 gyermeke. De Istvánnak is volt még 4 testvére, 4 lánytestvére, és később ez történelmi bonyodalmakat fog okozni, noha ennek a 4 lánynak nem ismerjük még a nevét sem. Amit én most elmondtam, ez a családfa, ez hiteles?
Ebben az időszakban egész pontosan nem rögzítették ezeket a rokoni családi kapcsolatokat. A krónikák híradásaiból állítják össze a történészek ezeket a családfákat. Amit nagyjából biztosnak lehet tekinteni, az Árpád fejedelemsége, majd a 10. század közepéig, Taksony uralkodásáig bizonytalansággal kell számolnunk, itt több uralkodónak a neve fölmerül, így Zoltáé, Fajszé is többek között. Mindent kizáróan egyértelműen nem tudjuk Árpád és Taksony között a magyar fejedelmeknek a nevét. Nem volt olyan mindenki számára elfogadott legitim uralkodó a fejedelem, aki beírta volna a nevét a korabeli nyugati krónikákba. Még azt sem tudjuk egész biztosan, hogy a trónöröklési rend, a fejedelem öröklési rend milyen volt, hiszen egyértelmű a keresztény öröklési rend, ahol a legidősebb fiú örökli apja halála után a trónt. Ugyanakkor azonban a kereszténység előtti pogány öröklési rend az egészen más.
Az oldalági volt,
tehát mindig az adott uralkodó dinasztiának a legidősebb, még, hogy úgy mondjam, munkaképes korú férfi tagja örökölte a trónt. Ez jelentkezik a mindenki által ismert István koppány problematikában is. Ez azonban megnehezíti a családfa rajzolóknak a dolgát is, mert amikor nincsenek egyértelmű források, akkor sokszor kétséges ebben az öröklési rendben, hogy most a fiú fiú örökölt, vagy pedig a legidősebb nemzetségtag. Ez felmerül Zolta, illetve Fajsz fejedelemségénél.
Kételezzük fel, hogy Géza fia István fiatal ember. Géza az uralkodó, István az öröklésre kiszemelt utód. Mit csinál ő? Mivel telnek a napjai?
Ezt azért nagyjából elképzelhetjük. István már keresztény szellemben nevelkedik, ezt talán a történelmi tankönyvekből is ismert, hogy Géza német papokat hív be, maga is megkeresztelkedik, és fiát, aki ugyan vajk eredetileg, tehát a török eredeti, egyébként hőst jelent ez a szó, de egészen kisgyermek korában megkeresztelik, és az István nevet kapja a kerességben. Passau egyház védőszentjéről nevezik el. Jellemző lesz majd egyébként az új keresztény névadási gyakorlatában a korai Árpád háznak, hogy vagy a keresztény egyház híres védőszentjeiről, vagy pedig politikai viszonyok függvényében a német-római császári család híres neveiből válogatnak, ilyen például majd István csecsemőkorban meghalt fia Otto, aki minden valószínűség szerint harmadik Otto német-római császár tiszteletére kapta a nevét, és sokak szerint a tragikus sorsra jutó Szent Imre, Imre herceg is valószínűleg az akkori német-római császár Henrik nevét kapta eredetileg, és ennek a Henrikusnak a magyarított változata az Imre. Visszatérve arra, hogy hogyan telhetett a fiatalkora, gyerekkora Istvánnak, itt azért már némiképpen írásos források is segítenek, hiszen a 11. század végén íródott Szent István legendák, kisebbik és nagyobbik legenda és Hartwig püspök legendája is néhány szót elejt a neveléséről. Az egyik megemlíti, hogy a grammatikában járatos volt. Ez arra utalna, hogy latin nyelven tanították. Azt tudjuk, hogy a korabeli Európában már bejáratott feudális államokban is nem volt szokás ebben az időszakban az írásvetésre megtanítani az uralkodót. Elsősorban a katonai nevelés állt a középpontban, tehát Istvánról is azt kell elképzelnünk, hogy Géza és édesanyja Sarolt, akiről egyébként is a források megemlítik, hogy nagyon férfias asszony volt, aki szeretett lovagolni, vadászni, és a politikai életbe is hallatta a hangját. Ezekből arra következtethetünk, hogy István, tehát mondom, egy katonai nevelést kaphatott, vadászat, lovaglás, a korabeli harcászat megismerése, és emellett keresztény vallási nevelésben lehetett része. Ezen túlmenően különösebb neveltetést nem kapott.
Na most, miután a későbbi árpádházi királyok nyúlánk magas termetű emberek voltak, az én képzeletemben István is magas, délceg, vitéz, aki a korabeli szokások szerint hangos, zajos életet él ifjúkorában, mert hiszen az udvarban ilyen élet folyhatott. Hogy egyeztethető ez össze az ő keresztény nevelésével?
Én azt hiszem, hogy István olyan korszakban élt, amikor nem is lehetett másmilyen, mint amilyen leírás a kérdésben megfogalmazódik. Gyakorlatilag egész életében harcolnia kellett éppen a keresztény magyar állam megteremtése érdekében, nem válogathatott különösebben az eszközökben. Azt hiszem, mindenki számára közismert Vazul megvakítása, Vazul gyermekeinek külföldre száműzése, uralkodásának kezdetének az eseményei, a ellenelázadó törzsök elleni kíméletlen fellépés, egy magába forduló, aszketikus beállítottságú, mélyen vallásos uralkodó nem tudta volna megteremteni a korabeli, korai magyar feudális királyságot, de Istvánt úgy kell elképzelnünk, mint aki az általa felállított célokért kíméletlenül és a kor számunkra nem mindig barátságos eszköztárát felhasználva törekedett a hatalmának a megerősítésére és az állam kialakítására.
Ebbe a képbe belefér még az is, hogy esetleg ifjúkorában kicsapongó életet élt, majd később megváltozott?
Esetleges kicsapongó életmódjára források nincsenek. Ugyanakkor azonban tudjuk, hogy a kereszténység előtti fejedelmi udvarokban az a magyarsághoz hasonló életmódot élő népek körében gyakori volt, hogy az uralkodó a fejedelem mellett szolgálónők, ágyasnők voltak, tehát elképzelhető, nem zárható ki például ez, de hangsúlyozom, hogy ezt hitelt érdemlő forrásokkal nem lehet igazolni. A mélyen vallásos, magába forduló kép István életének csak az utolsó szakaszára jellemző, a forrásokból is kitűnik, hogy az állandó imádkozás, a befelé forduló aszketikus vallásos életmód egyrészről egyetlen felnőttkort megért fiának, Imre hercegnek a rejtélyes és tragikus halála után, illetve akkor volt rá jellemző, amikor már a 30-as években a betegség gyötörte, konkrétan a betegségét sem ismerjük, a források megemlítik, hogy Imre Herceg halála után állandóan betegség gyötörte,
de... Mai tudományból következtethetünk-e arra, hogy esetleg a mértéktelen húsfogyasztástól volt beteg? Hiszen tudjuk, hogy ebben az időben és különösen István udvarában teménytelen mennyiségű húst fogyasztott.
Igen, én azt hiszem, hogy ilyen közvetlen összefüggést én nem mennék tenni. Az kétségtelen, hogy a magyarságra a igen erőteljes húsfogyasztás és a kevés zöldség fogyasztása volt a jellemző.
Élelemmel jól el vannak látva. Ennek az oka pedig a következő. Magyarországon igen számos ökör és tehén tenyészik. Ezekkel nem szántanak, és mivel bő a legelőjük, hamar megnőnek és meghíznak. Aztán levágják őket bőrükért és zsírjukért, mellyel nagy kereskedést űznek. A húsukat pedig megfőzik nagy üstökben, és ha jól megfőtt és be van sózva, elválasztják a csontoktól, megaszalják kemencékben vagy másutt. Ha száraz, finom porrá zúzzák és elteszik. És ha nagy sereggel mennek át a pusztaságon, ahol nem találnak élelmet, üstöket vagy gajakból font kosarakat visznek magukkal, tele ezzel a húsporral, és mindenkinél van egy zacskó ilyen por hadi élelmezésnek. Azon felül a király is vitet a seregek után szekerekkel nagy mennyiséget. És ha folyóhoz vagy más vízhez érnek, ott megállnak, megtöltik edényüket vízzel, azt felforralják, és ha forr, dobnak belé húsport, aszerint hányan vannak együtt pajtások. A por megdagad, és egy-két maroknyitól tele lesz az edény valami sűrű tésztafélével, mely nagyon tápláló erejű, és képes az embert jó erőben tartani egy kevés kenyérrel, vagy még anélkül is. Ezért nem kell csodálkozni azon, hogy olyan nagy sokasággal oly hosszú utat tesznek meg a pusztákon, ahol nem találnak élelmet és takarmányt, mert a lovak fűvel, szénával táplálkoznak, az emberek pedig ezzel a porrá tört hússal.
Többféle húst ettek, disznóhúst, marhahúst, juhúst, tehát változatos volt a maga módján ez a húsfogyasztás, és viszonylag magas életszínvonalra is utal egyébként, ami akkoriban Magyarországon lehetett.
Egy bizonyos körben nagyon kedvelték és fogyasztották is a bort.
Még nem a szőlőbor az elterjedt, illetve általános, hanem különböző gyümölcsökből készítenek gyümölcsborokat, ma így mondanánk. Emellett sört is fogyasztanak, ez valószínűleg német hatás is lehetett. A források kétféle sörről is megemlékeznek, az egyik az úgynevezett méhsör, a másik pedig a hagyományos árpasör. És emellett, én pontosan a receptjüket nem tudom, de nyilván gyümölcsökből töményitalt, ma úgy mondjuk pálinkát is készítenek, és a források megegyeznek abban, hogy a magyarok szerették ezeket a alkoholos italokat, tehát tradíciók, mély tradíciók vannak a magyar történetben erre.
Az udvartartása, beszéltünk róla, hogy milyen lehet, egyáltalán volt-e udvara? Ebben a korban volt-e a királyoknak?
A korai Árpád korban és így István idején állandó végleges királyi udvarról, ahol egész évben lakna, illetve élne a király, nem beszélhetünk. Úgynevezett vándorló udvartartás a jellemző, tehát a király kísérete, a királyi udvar vándorol a királyi várbirtokokon, illetve a királyi magánbirtokokon, a természeti gazdálkodás körülményei közepette leélik, lefogyasztják az adókat, az egyszerűség kedvére így mondanám. Ugyanakkor bizonyos központok már kialakulnak. Ez a központ, illetve ezek a központok István idején egyértelműen Esztergomhoz, illetve Székesfehérvárhoz kötődnek. Tudjuk például azt, hogy István Székesfehérváron komoly építkezéseket folytatott. Sajnos ez a templom nem maradt meg, de hát a székesfehérvári templomot, ahova egyébként el is temették, ő alapította, és ennek az egyháznak adományozták például feleségével együtt azt a koronát, palástot is, ami eredetileg miseruha volt, amelyről a hiteles ábrázolás kapcsán már beszéltünk.
A magyarok pedig a töröknek az egyik fajtája. Sátraik vannak, és együtt vonulnak a főterméssel, a zöld vegetációval. Egyik határuk a Fekete-tengert éri, amelybe két folyó ömlik. Lakóhelyeik a két folyó között vannak. Amikor eljönnek a téli napok, mindegyikőjük ahhoz a folyóhoz húzódik, amelyhez éppen közelebb van, és ott marad télre, és halászik benne. A téli tartózkodás itt alkalmasabb nekik. A magyarok országa bővelkedik fákban és vizekben. Földjük nedves, sok szántóföldjük van. A magyarok csinosak és jó kinézésűek. Ruhájuk brokádból készült, fegyvereik ezüsttel vannak kiverve, és gyöngyel berakottak.
Miért és hogyan választotta ki Székesfehérvárt?
A honfoglalás idején is az Árpád nemzetségnek a szállás területéhez tartozott, nyilvánvalóan a fekvése is kedvező volt, és így feltételezhető, hogy a kedvező fekvése és a eredeti szállás területhez tartozás miatt kapcsolódott ide, és kezdődött meg itt az építkezés. Egyébként Székesfehérvárnak és Esztergomnak is voltak előzményei, tehát már a honfoglalás előtt is lakott település volt, itt valamiféle továbbfejlesztésről is lehet beszélni, azt hiszem.
Legendás szép szerelem volt hosszú ideig udvarolt Gizellának, vagy hogy jött létre egyáltalán?
Én azt hiszem, hogy ez a házasság, amely a bajor hercegnőhöz, Gizellához kötötte, semmiképp sem a szerelmi házasság kategóriájába tartozik. Ez a korszakban általánosan elfogadott diplomáciai házasság volt. Egyértelmű itt az apának, Gézának a célja. Ez a cél az, hogy az egyre inkább második Ottóta megerősödő német-római császársággal jó kapcsolatot alakítson ki, és így német földről szerezzen feleséget fiának. Ennek a politikai kapcsolatnak az eredménye, hogy 995 körül, tehát még apjának az uralkodása idején Bajorországba megy István, és házasságot köt Gizellával.
Még ott? Kint? Még,
tehát ott az ismereteink szerint Bajorországban van az esküvő, és semmi konkrétumot az esküvőről nem tudunk. Annak ellenére, hogy ez nem volt szerelmi házasság, valószínű, hogy jó házas életet élhettek, tehát egy harmonikus házassági kapcsolat lehetett. Gizella egyénisége már amennyit a nagyon hézagos forrásokból tudunk, szöges ellentéte lehetett István anyjának, Saroltának. Gizella inkább már a keresztény ideálnak felel meg, tehát egy mélyen vallásos, a politikai életbe bele nem szóló. Egyébként István halála után vissza is ment Németországba Gizella, és igen idős korában egy kolostorban halt meg.
Említettük, hogy nem egy helyen éltek az év minden szakában, tehát vándoroltak. Milyenek voltak a higiénés körülmények? Érdekelne, tehát hogyha egy királyasszony reggel fölkel, és kezdődik a toalettje, mi tartozhatott vajon ehhez?
Akkor higiénés viszonyairól nem túl sok mindent árulnak el a korabeli krónikák. Vélhetően a mi számunkra már elfogadható higiénés viszonyok nem igazán uralkodhattak még ebben az időszakban, ez majd inkább a későbbiekben a reneszánsz idején honosodik meg. Túlságosan sokat a tisztálkodással ismereteim szerint nem foglalkoztak. Különböző illatszereket ugyan használtak, de kifejezetten tisztálkodási szerek a vízen kívül és bizonyos súrolószereken kívül nem voltak.
Hiszen a rómaiak, de a sokkal korábbi kultúrában élő emberek már különféle szépítőszereket használtak.
Igen, na most itt azt kell tudni, hogy a korafeudális Európa ilyen szempontból, különösen azok a területei, amelyek nem tartoztak soha a római birodalomhoz. Itt egy nagy törés következik be a görög-római kultúra után, és majd csak a reneszánsz, illetve a humanista szemlélet, tehát a 14.-15. század fog nagy változást jelenteni, és átvezetni minket az újkornak a higiéniás viszonyaihoz.
A gyermeküket, életben maradt gyermeküket, Imrét, ők nevelték, kiadták nevelni dadáknak, tanároknak?
Imre neveléséről annyit tudunk, hogy István, mint trónörököst, különösen féltően nevelte. Ennek van egy gyönyörű, a magyar történelem egyik legszebb írásos forrása, és tanúskodik erről István király intelmei fiához, Imre herceghez, amelyben a bibliai 10 parancsolat mintájára 10 pontban úgynevezett király tükörben tanácsokat ad fiának a megfelelő életről, az uralkodásra való felkészülésről.
Ez benne van az iskolai
tankönyvben. Ez az iskolai tankönyvben, és benne van. Érdekes módon azonban egyéni vonás, és talán a hasonló műfajban irodott korabeli művekhez képest jellegzetes, hogy egyéni hang is megjelenik a szövegben, tehát minden valószínűség szerint, ha bár nyilvánvaló, hogy nem István írta ezeket az intelmeket, hanem az udvarában lévő valamely írástudó pap, de mindenképpen hatása volt Istvánnak arra, hogy mi kerüljön ezekbe az intelmekbe. A legendái leírják, hogy éjszakánként István fölkelt, és a palota hasadékán figyelte az olvasó vagy imádkozó fiát. Nagyon fontos most István és Gizella számára, hogy Imre megfelelő nevelést kapjon, fölkészüljön az uralkodásra. Mind a mellett azonban azt kell mondanom, hogy az Imre hercegről kialakult kép, ami ma is a köztudatban van, ez minden valószínűség szerint a korabeli történeti valóságnak nem felel meg. Szenté avatása Istvánnal együtt történik meg László uralkodása idején 1083-ban, és azok az egyházi indítatású művek, amelyek Imre herceggel, Szent Imrével foglalkoznak, tehát elsősorban az István király legendáiban és az Imre legendában megfogalmazott sorok, mindenképpen aktuálpolitikai célt szolgálnak, nem a valóságos Imre herceget rajzolják meg nekünk.
Imre herceget csak apjával, Istvánnal együtt lehet értékelni, hiszen külön életútja nem volt. A jellemző gondolom, így visszatekintve rá, csak is az lehetett, ami az udvarában, az István udvarában élő többi fiatalra, hogy tehát vadásztak, katonai nevelést kaptak, templomba jártak, tehát foglalkoztak a lelkükkel és a testükkel egyaránt. Az, hogy vadászatban halt meg, az nem zavarta az utókot, mikor szenté avatták?
Nem zavarta, azt kell mondanom, hogy nem zavarta, de minden esetre az ember fejében szöget üthet, hogy egy ennyire aszketikusan mély vallási életet élő herceg hogyan halhat meg vadászaton. Van itt azonban egy ennél sokkal lényegesebb probléma az én véleményem szerint, ez pedig az, hogy Imre szűzies életet élt, ahogy a legendája megfogalmazza, valójában teljesen normális, szokványos életet élt. Az, hogy az 1020-as években Bizáncból feleséget szerzett neki apja István, és egészen haláláig csak nem egy évtizedet házasságban élt ezzel a hercegnővel, az más kérdés, hogy a házasságuk gyermektelen volt. Az aktuálpolitikai szempont egyébként, amire célzást tettem, az abban fogalmazódhat meg, hogy a 11. század végén, 12. század elején, ez talán a tankönyvekből is ismert, a papi nőtlenség bevezetése volt az egyik legkeményebb problémája a 7. Gergely pápának és utódainak, és ebből a szempontból a nőtlenség ellen valószínűleg berzenkedő, vagy annak nem túlságosan lelkesedő magyarországi papság elé kellett állítani egy ideált, egy példaképet, aki annak ellenére, hogy a házasságban élt, valódi házas életet nem élt, önként korlátozta magát, szűzies életmódot folytatott. Így tehát minden bizonnyal propagandisztikus célt szolgált a korabeli, mármint a 11-12. Század fordulója beli magyarországi papság számára.
Külföldiek, művészemberek, külföldi turisták, hiszen akkor is lehetett már valami ilyesmi. Jártak-e az udvarban, és ha igen, akkor milyen hírét vitték István udvarának?
Hát én azt hiszem, hogy turizmusról semmiképp nem beszélhetünk. Célzatos utazások lehettek, illetve voltak. Ennek alapvetően két fajtáját lehet elkülöníteni. Az egyik azok a német lovagok, akik Géza, illetve aztán István udvarába jöttek, és hát katonai szolgálatot láttak el. Másrészről pedig a keresztény egyház szervezés, az egyházmegyék kialakítása általában a kereszténység elterjesztése érdekében külföldi papok fordultak meg viszonylag nagy számban István udvarában. Hát így került például Magyarországra Gellért püspök, a később vértanú halált szenvedett Gellért püspök is, aki egyébként, ha már szó esik róla, Imre nevelésében is nagy szerepet játszott, és később aztán 1030-tól csanádi püspökként az egyház szervezésben vette ki a részét. A kor turistái tehát a papok és a katonák voltak.
Miért? Egy egyszerű közemberről nem tételezhetjük fel ma, hogy puszta kíváncsiságból ellátogat egy-egy király udvarba?
Ez a gondolat, ha bár jogos, de visszavetítés egy későbbi szemléletnek, a 11. század európai embere, és ebbe beletartozik már a korabeli magyar is, számára sokkal szűkebb az élettér, mint ahogy mi képzeljük. Alapvetően az átlagember számára nem adatik meg az utazás élménye. Ennek több oka is van, az egyik, hogy a közbiztonság meglehetősen alacsony színvonalon van, másik pedig, hogy a korabeli közlekedési viszonyok azok jóval kezdetlegesebbek, tehát nagy távolságokat nem is igen lehet megtenni, kivétel természetesen az uralkodó elit akik számára ezek az utak megadatnak.
Nem kaptam választ arra, hogy milyen volt a híre külországokban István udvarának, és ehhez kapcsolódnék rögtön egy másik kérdésem, hogy tanulni mentek-e István udvarában, mert hogy Istvántól mentek ki, az már világos, de hogy hozzá jöttek-e tanulni?
István udvara jó hírű udvar volt, a korabeli Európában a későn feudalizálódó közép-kelet-európai térségben a legnagyobb tekintélye István államának és István fejedelemségének volt, ez egyértelmű, tehát a korabeli lengyel és cseh államalakulat gyengébb, a német-római császárságtól sokkal inkább függő, Magyarország szuverenitását, a függetlenségét igen keményen meg tudja védeni, erre utalnak István és utódai alatt a sikertelen német támadások, ami szintén a tankönyvekből ismert, ugyanakkor akkora tekintélye, azt hiszem, hogy nincsenek az udvarnak, hogy külföldről ide tanulni jönnének. A tanulási folyamat ebben az időszakban és még jó ideig ellentétes irányú lesz. Egyébként a királyi udvarnak olyan kultúrcentrum jellege, mint ami majd az Anjou-korban vagy a Hunyadiak korában lesz, egyelőre nincs. Minden esetre a királyi udvartartás, a királyi udvar mintát szolgáltat, de nem a külföldiek, hanem a magyar előkelők számára. Tehát a korafeudális nagybirtokosok, a valamikori törzsi előkelők leszármazottai egészen biztos, hogy a királyi udvarban látottakat próbálják meg saját udvartartásukban meghonosítani.
István az egyházszervező, az első felkent magyar király. Ma mégis hogy gondolunk rá?
Minden pátosz nélkül Istvánban valóban hitelesen és a történeti tények által is alátámasztottan a magyar történelmnek az egyik legnagyobb alakját kell tisztelnünk, hiszen ha belegondolunk abba, hogy minden nehézség ellenére a maga elé tűzött hármas célt, a keresztény vallás bevezetését, a keresztény egyház szervezetnek a meghonosítását, az egyházmegyék rendszerének a kialakítását, a királyi vármegye rendszernek a kiépítését, valamint az első igazán európai jellegű törvénykezési kodifikálási tevékenységet teljes sikerrel megoldotta, azt kell mondanom, hogy ez olyan hármas feladat volt, amiben ha szabad mondani, sok más uralkodónak beletört volna a bicskája. Én azt hiszem, hogy a történeti jelentőségét az is növeli, hogy más korábban félnomád pogány életmódot élő népekkel ellentétben ez a tevékenysége lehetővé tette, hogy a magyarság véglegesen megkapaszkodjon Közép-Európában, és ilyen módon azt hiszem, hogy hitelesen úgy fogalmazunk, hogy valóban ő alapozta meg a magyar államiságot és a magyarság fönnmaradását a Kárpát-medencében. Mindenképpen azt kell mondani, hogy egy európai formátumú nagy uralkodót tisztelhetünk benne.
Elhangzott Királyi Hétköznapok Szent István udvarában. Vég Gábor történésszel Marsall Éva beszélgetett. Közreműködött Helyei László. A hangfelvétel 1993-ban készült, és legutóbb 1993. augusztus 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. műsorajánló.
Hol vagy, István király? A legegyszerűbb néparcán ragyogsz tovább. Porfelhőt kavarsz a hortobágyon, s a nehéz sárga jegenyéken szakad szét minden aranyod.
Szent István elhatározta, levonta a következtetéseket abból a helyzetből, ami Magyarországon kialakult, hogy át kell venni Európát, át kell venni a kereszténységet, és az ezzel járó társadalmi következtetéseket is levonta.
István a király. Összeállítás László György szerkesztésében ma 15 óra után a Kossuth Rádióban.
Testvérharc, széthúzás, belviszály.
A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
Küzd